Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az országgyűlési képviselők segítségét kérte a Szlovákiából áttelepült roma családok miatt Szalonna polgármestere. Balogh Zsolt közölte, a fideszes Csúszda Gábor és a tiszás Németh Csilla országgyűlési képviselőt tájékoztatta a településen kialakult helyzetről, és diplomáciai segítségüket kérte, mivel a helyzet túlmutott polgármesteri hatáskörén. Korábban Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője azt írta, hogy több borsodi település polgármestere aggályosnak és veszélyesnek tartja a folyamatot, amely miatt a kormányhoz fordultak segítségért és információért. Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke jelentette be, hogy lakossági jelzést kapott arról, hogy a kassai no-go zónából költöztek családok a borsodi településre. Ezen a napon a szalonnai önkormányzat rendkívüli nyílt ülést tartott és rendeletet hozott a település önazonosság védelméről. Ebben erővásárlási jogot jelentett be a település ingatlanjaira, valamint 500 ezer forintos betelepülési hozzájárulást vezetett be, amit azoknak kell megfizetniük, akik Szalonnán létesítenek lakcímet. A Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás miniszterelnök által bejelentett átalakítása nyomán. Magyar Péter még csütörtök délelőtt közölte, hogy a kormány döntése értelmében a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási, oktatást segítő háttérintézmény lesz, valamint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt. Rétvári Bence azt írja, a tankerületek eddig egy szakmai középirányító szerv alá tartoztak, most pedig közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium irányítása alá kerülnek. Az eddigieknél nagyobb szabadságot ígértek a tankerületeknek, és azt, hogy az önkormányzatoknak adják át az iskolák fenntartói jogait. Ehhez képest ahhoz a miniszterhez centralizálják a tankerületeket és az iskolákat, aki korábban már hadat üzent a kistelepülési iskoláknak és az egyházi iskoláknak, fűzte hozzá. Jelentősen változik az országos jégkármentesítő rendszer működése, miután az Agrárkamara által a minisztérium felkérésére végzett felmérés alapján országosan a gazdák kétharmada a jéger leállítását kérte, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bona Szabolcs elmondta, hogy az elmúlt hetekben sok vita alakult ki a jéger működése körül. Az idei rendkívüli asszály miatt sok gazdálkodóban merül fel a kérdés, a rendszernek lehet-e szerepe a csapadék hiányban. Kiemelte, azt ígérte, hogy ebben a kérdésben nem politikai döntést fognak hozni, hanem megkérdezik az érintetteket. Ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az Agrár Közgazdasági Intézet tudományos módszertana alapján országosan reprezentatív felmérést készített 5000 gazdálkodó megkérdezésével. Az eredmény egyértelmű, az országosan megkérdezett gazdák 66%-a a jégerrendszer működésének szüneteltetése mellett, még 24,5%-a a működés fenntartása mellett foglalt állást. Már szervezés alatt áll a Tudományos és Technológiai Miniszter találkozója bajorországi kollégájával, akivel az együttműködés konkrét részleteiben fognak megállapodni. Tanács Zoltán, miután a kormány a legmagasabb szinten találkozott Bajorország miniszterelnökével, Markus Schröderrel, azt írja, hogy Európának nincs más választása, mint befektetni az innovációba és a tudásba, csak így veheti fel a versenyt Kínával és Amerikával. Megjegyezte, hogy több mint 57 ezer magyar munkavállaló dolgozik bajor cégeknél Magyarországon. Az Audi, a BMW, a Knorr, a Günther, a Rosenberg mind olyan vállalat, amely magas hozzáadott értékű tevékenységet hozott az országba. Az ilyen típusú együttműködések bővítésére és új iparágak közös meghódítására is lehetőségünk nyílik, ha megfelelően működünk együtt, fogalmazott a miniszter. Sport. A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség döntése értelmében Magyarország rendezheti a sportág Los Angeles-i olimpia előtti utolsó világkvalifikációs tornáját. A magyarországit megelőzően kontinentális selejtezőket rendeznek, az európait Isztambulban a jövő évi Európa játékok keretein belül, majd az első világkvalifikációs tornának Olaszország lesz a házigazdája. Végül az időjárásról. legalább egy hétig kitart a forróság a Hungaromet ZRT előrejelzése szerint. Mint írják, túlnyomóan napos, csapadékmentes idő valószínű, de a hétvégén és hétfőn az északi határ mentén esetleg egy-egy rövid életű csapadékgóc kialakulhat, illetve besodródhat. Az éjszakák sem lesznek frissítőek, egyre nagyobb területen marad 20 fok fölött a minimum hőmérséklet, sőt a nagyobb városokban, a hegyvidéki tájakon és a vízpartokon egyre inkább 25 fok fölötti minimumok várhatóak. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Somogyi Márton nevében is Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma egy mezőkövesdi eseményről, a fóvós zenekarok és mazsorett csoportok fesztiváljáról, valamint egy természetvédelmi táborról szólunk, ami Garbolc mellett volt. A fóvós fesztivál bemondója Krupán és Sebe Gabriella köszöntőjével kezdünk.
Tisztelt hölgyeim, kedves vendégeink és uraim! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a fúvós zenekarok és mazsorett csoportok nemzetközi fesztiválján. Bevallom őszintén, amikor készültem erre a rendezvényre, nagyon sok emlék jutott eszembe. Hosszú évekkel ezelőtt volt szerencsém évről évre végigkísérni ezt a fesztivált. Láttam a felvonulások izgalmát, a próbák utolsó simításait, a fellépések előtti csendes készülődést, majd azt a pillanatot, amikor megszólalt az első hang, és minden életre kelt. Akkor még talán nem is sejtettem, hogy ezekből az élményekből ennyit viszek majd magammal. Ezért különleges számomra, hogy ennyi év után ismét itt lehetek Önökkel, és újra részese lehetek ennek a csodás hagyománynak. Mert aki egyszer átéli ennek a fesztiválnak a hangulatát, annak a fúvózene ereje, a mazsorettek eleganciája és az a különleges közösségi élmény örökre a szívében marad. A mazsorett és fúvózene kapcsolata különleges. Külön-külön is csodálatosak, de együtt valami egészen más születik. A zene adja a ritmust, a menet a lendületét, a mazsorettek pedig mozdulataikkal láthatóvá teszik azt, amit a hangszerek mesélnek. Mintha a dallam egyszerre csak életre kelne. A fúvózenekarok évszázados hagyományt őriznek, a mazsorett pedig ezt a hagyományt öltözteti eleganciába, lendületbe és mosolyba. Talán éppen ezért működik ez a párosítás olyan jól. Tiszteli a múltat, miközben minden fellépéssel új élményt ad. Mezőkövesden ennek a fesztiválnak különleges helye van a szívünkben. Évről évre nem csak kiváló zenekarokat és fantasztikus mazsorett csoportokat látunk vendégül, hanem régi barátokat is, akik újra és újra hazatalálnak hozzánk. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma este együtt köszönhetjük a fesztivál résztvevőit és vendégeit. Kívánok minden fellépőnek sikeres szereplést, a közönségnek pedig felejthetetlen élményeket. Kívánom, hogy a következő órákban töltsenek meg bennünket zenével, mosollyal, látványos koreográfiákkal és olyan pillanatokkal, amelyekre még sokáig jó lesz visszaemlékezni. Nagyon jó szórakozást kívánok mindannyiuknak. Mielőtt elkezdenénk, szeretném elmondani, hogy kik azok a támogatók, akik nélkül nem jöhetett volna létre a mostani fesztivál. Mezőkövesd város önkormányzata, Közkincstár Nonprofit Kft., Művelődési Ház dolgozói, Városgazdálkodási ZRT és a Zsóri Fürdő, Közkincstár Nonprofit Kft., Mezőkövesdi Rendőrkapitányság, Mezőkövesdi Polgárőrség, Danamit Kft., Salai József és a Miskolci Szakképzési Centrum. Köszönjük szépen közreműködésüket és támogatásukat. És akkor kezdjük. A Darek Band sziléziai koncert és szórakoztató zenekar műsora következik. A Big Band 2000. szeptemberében kezdte működését Darius Brabinski vezetésével. Több hónapos intenzív munka és jazz standardekből, swing darabokból, örökzöldekből, propslágerekből álló repertoár kidolgozása után kezdték el közös színpadi fellépéseiket, és arattak hatalmas sikereket Szilézia szerte és Lengyelországban egyaránt. A Big Band jelenlegi koncertjei során a zenekar számos elismerést kap a hallgatóktól. Ezek kedvesség, az élénk interakció és a lelkes taps olyan teljesítmény, amelyet a zenészek mindenek felett értékelnek, és hálásak minden elismerésért. A színpadon, a Darek Band fogadják őket sok-sok szeretettel.
Folytatjuk műsorunkat Panyi Zoltán karnaggyal, aki először gyorsan egy újságcikk olvasásával méltatta az eseményt.
Szervezőként óriási öröm volt látni, ahogy Mezőkövesd 21. színpadot megtöltötte a zene, a szín és a dinamika. Úgy gondolom, egy igazán emlékezetes, magas színvonalú nemzetközi fesztivált sikerült tető alá hoznunk. A fózenekar és mazsaret csoportok találkozása mindig hihetetlen energiákat szabadít fel, az és külföldi együttesek elképesztő korpizmus sorral tettek tanúbizonyságot. A közönség pedig fantasztikus partner volt ebben. A vastag és a perzsű hangulat mindenre csak megért számunkra.
Ez már egy újságcikk, amit mondasz szinte, tehát le is adható, de egyébként számolgattam magamba, hogy 93 körül kezdődött az első találkozó, illetve fesztivál. 27-dik, akkor maradtak közben, mert ugye a fesztivállal volt
cserébe. Kettő, igen.
Hát Covid gondolom az is hozott egy kimaradást. Igen. Tehát én úgy nagyjából a 30-dik körül gondoltam, de hát nem, akkor 27-dik volt. Már ez is úgy szép szám.
Igen, ez tekintélyes szám, igen, ez már egy hagyomány.
Mindig kapcsolatban voltál a Magyar Fogózenei Szövetséggel, de már az elejétől kezdve, amikor már megkezdtitek még Kalcsival, attól kezdve úgy nevessé vált. Tehát rögtön, hogy itt van egy fesztivál. Igaz, hogy az a kezdetek voltak, máshol még kevésbé volt ilyen, ugye?
Ez így van, hál' Istennek erre az önkormányzat is és a közösségi ház is vevő volt. Ugye megvolt az alap, a fúzenekar, és akkor így, hogy legyen egy nyári fesztivál, a Matyó Néptánc együttesre alapozott fesztivál mellé még egy másik, hogy jobban kitöltsük a nyári időszakot, így létrehozta azt a fesztivált, és akkor emlékszem rá kezdetén, persze felmentünk, és akkor még Balázs Árpád volt a Fúzenei Szövetség elnök, és vele ültünk le, hogy akkor milyen körül között milyen feltételeket tudjuk ezt megcsinálni, és ő le is jött a fesztiválra, és megnyitotta, és onnantól kezdve már tényleg hagyománnyá vált történetet alkottunk annak idején.
Árpád után Dohos László volt, aki szintén olyan kedvel jött ide, mint hogyha hazajött volna mindig, de ez a színvonal egyre növekedett, hiszen egyre inkább jöttek külföldről is, ugye az olaszokat még abban az időben hoztátok, de a zsóri is belépett, a lengyelországi zsóri, meg az összes többi, ahová nektek el kellett menni, vissza kellett adni, ami nem a legkönnyebb eset, ugye?
Igen, hál' Istennek voltak ilyen esetek, amikor a olasz zenekart ugye meghívtuk, akkor ők visszahívtak bennünket, és nem is egy ilyen kapcsolatunk van, élő kapcsolatunk is van a Petriolo város fúzenekara. Tavaly voltunk náluk, most szerettünk volna, hogy ők is eljönnek ebbe az évben, a fesztivál, de sajnos nem jött össze nekik, de ebből lett ebből a szoros kapcsolatban egy testvérvárosi kapcsolat, ami még szorosabbá tette a kapcsolatunkat. Az évek során nagyon sok államból jöttek, Németországból, Lengyelországból, Ausztriából, Szlovákiából, Erdélyből és Tajvanról. Volt egy olyan eset, amikor Tajvanból, a fővárosából 2 hétre jöttek Európába, és az egyik állomás Mezőköves volt, a másik Pécs, a harmadik Prága. És amikor ez megtörtént, akkor a fesztivál, akkor meghívtuk a tajvani nagykövetséget is, és képviselték a hazájukat. És visszahívtak, amit sajnos még azóta nem tudtunk viszonozni, de majd talán egyszer.
Azért Tajpej messze van, no, de tulajdonképpen a fóbosok mellé jönnek majd a mazsorettek is, hogyha jól tudom, 93-ban alakultak, de a lényeg, amikor megtudtam, hogy te már 2024-ben 40 éve vezeted, mondom, hát még meg se születtél jóformán, 20 évesen kezdted el?
Hát tulajdonképpen az a 1980-as évek közepén lehetett, amikor a főiskola elvégzése után katonasorba kerültem, és akkor utána Kacsi bácsi meghívott, mert akkor éppen a aktuális karmester már nem tudta tovább vállalni, és akkor én folytattam a zenekar vezetését 1984 óta.
Óriási szám, azért akárhogy is nézzük, már 42 éve és ennyi dolog. Tulajdonképpen mi vitt rá arra, hogy vállald? Mert azért ez felelősség tanítani is, meg ugye a zenekart összetartani, ami nem egy 10 fős zenekar, hanem egy akkor 40, majdnem 50 fős is volt. Fiatalon merted vállalni?
Hát végül is valószínűleg ez valahol rá kell születni, és én valószínűleg erre alkalmas voltam, mint a tanítása is. És akkor ebből fakadt az, hogy akkor ha már, mert végeztem egy karmesteri tanfolyamot is, nekem van végzettségem, ez is egy szakma, és ezen felbuzdulva, meg az ottani tapasztalatokat beépítve elkezdtem a hozzenekari vezetői pályafutásomat, amit szívesen, teljes szívvel próbálok, mert ez csak így lehet.
Hogy olyanokkal dolgoztál, meg dolgozol is, akik hát természetesen mellette nem zenélnek, csak nagyon kevesen oktatnak zenét, mint te, hanem úgy hobbiból, de mellette azért mégis nagy tudással. Mert amikor megszólaltatok, hát megmondom őszintén, megborzongtam én is, meg mindenki, mert ez már profi szint.
Igen, sikerült egy olyan szintet elérni, ami nem egyszerű. Tudnék az, hogy megszólaljon a zenekar, nem elég egy-két évnek a hangszertanulása. Itt 8-10 évekre van szükség alaphangon. És akkor hallatszódik az, hogy milyen minőségű hang szólal meg, milyen minőségben, mennyire együtt délezik a 30-40 zenekari tag, mennyire érzik a lüktetést, a dinamikát, és ebből áll össze igazából az alkotás. És akkor ez a végeredmény, amikor megborzongsz ezt hallgatva.
A műfázban is hallottam néhányszor a próbátokat, nem olyan egyszerű az, mint ahogy én elgondoltam, hogy elkezdik ott fújogatni, állj meg, teljesbe. Szóval ehhez ez szakma is, meg mellette azért, hát szinte majdnem mindenkit tanítottál most már, akit játszik, tehát azért hallgatnak is rád.
Persze ez a közös munkának a gyökere. Ha ez nincs meg, akkor fölösleges időtöltés, alkotni kell, minden percben történjen valami, és úgy haladunk előre. Mindig is szem előtt tartottam, hogy a lényeg az apró dolgokban rejlik.
Nyomon követem a Facebookon, meg hát a városi hírekben is a tevékenységeteket, mert hát azért nem csak zenekarvezető vagy csak, karmestere ennek a púvós zenekarnak, hanem oktatsz is, tanítasz is. Azért mondom mind a kettőt, mert embert is nevelsz, tehát nevelsz is, és tanítod őket olyan szinten, hogy versenyeket nyernek, versenyekre mennek. Ugye az fontos egy zenésznek, hogy versenyen mutassa meg magát, az egyéni képességét, ugye?
Így van. We'll be right back.
Menjünk már a mazsorettekre is. Kezdetektől veletek dolgoztak, vagy először gépről zenéltek, mert hát meg kell szokni azt is, hogy a fúvós játszik nekik.
Kezdete az úgy volt, hogy ugye kezdtek el terjedni Magyarországon már a mazsorettek, és akkor mivel Jutkának volt egy ilyen irányú elképzelése, így akkor belefogtunk ebbe a közös munkába, és akkor hát végül is mi felvettük az anyagot, hogy mire kellene játszani, és akkor ő erre a hanganyagra próbált koreográfiákat csinálni.
És a kortól kezdve együtt játszottok akkor, vagy az elején azért még meg kellett a gyerekeknek szokni, mert hát nem nagyon kezdett rögtön, ők sem.
Persze, a kicsikkel így van, és akkor a kicsik miután felnőttek, kicsikből lettek nagyok, akkor olyan tapasztalatokat tettek szert, ami már országos szintet is képviselték, és hát a szakma szerint az ország legjobb mazsorett csoportjai közé tartozott, és most is tartozik a mezőkövesdi mazsorett együttes.
És fúvós, ugye az alapítványon keresztül azért csak rokonok vagytok.
Hát hogyne, úgyhogy közös az alapítványunk, ez a biztosítja az anyagi hátteret az utazásokhoz, a hangszer javításhoz, beszerzéshez, ruha javításhoz kell egy ilyen.
Ugye ruha kell a mazsoretteknek, mert anélkül aztán akárhogy is nézzük, mutatósabb egy csapat, hogyha megfelelő szép ruhát tud úgy szerezni, az pedig varratni kell, pénz kell.
Ez így van, úgyhogy minden évben, amikor tehetjük, a félretett pénzünket új ruhákra költjük, mert kopnak, elhasználódnak, úgyhogy szükség van mindig az új ruhákra. Ugyanígy a zenekarnak a pólóira is.
Nem csak a pólóira, hanem telefonáltál az előbb a hangszerjavításra is. Emlékszem, amikor veled együtt mentünk még Budapestre hangszerjavítás miatt, meg sok felé a boltokba, hangszerboltokba. Most már azért el tudjátok intézni itthon is ezt a lehetőséget.
Persze, most már kialakult az a forma, eljárás, ami alapján ezt helyre tudjuk tenni, akár javítás, akár hangszerbeszerzés. Úgyhogy ez a része is megvan oldva.
Támogatók nélkül egy fesztivál, ami most már fesztivál, mert ugye azelőtt találkozónak hívtátok egyik évben, másik évben fesztiválnak, mert hát így volt megegyezve. Egy fesztiválnak a megrendezése azért nem úgy megy, hogy fogom magam és innen elkezdek telefonálgatni, hanem segítség kell, szponzorok kellenek. Nekem a legnagyobb munka mindig a szponzorok megtalálása volt. Neked is?
Hát, hogy nem. De ha a fesztivál csak anyagi alapokon jöhet létre, itt vannak költségek, étkezés, szállás, utazás, egyéb hirdetés, plakát, ami anyagi feltételeket tartalmaz, és akkor ebbe az esetben kell szponzor. Most ebben az esetben most a hétvégi rendezvényünkhöz a kormányzat biztosította az anyagi feltételeket, és persze voltak hozzá támogatók, akik hozzájárultak egy kis mértékben, de fontos mértékben a rendezvény megvalósításához.
Pénteken, amikor hét után az eső miatt kicsit késve indult a rendezvény, Sebe Gabi azért elmondta a szponzorokat is, mert minden fillér számít. Lehet, hogy egy csoportot éppenséggel nem tudtatok volna vendégül látni, hogyha nem támogatnak, ugye?
Így van, tehát itt mindenfajta támogatásra szükség van, akár anyagi, akár fizikai, bármilyen.
Zsúriba került ki főképpen, ugye két nap fellépés, illetve a menettánc és a gála az a szokott helyén, a főutca és a sportcsarnok. Most már azért úgy gondoljátok, hogy jobb lesz a péntek szombat, mert máshol is van vasárnap rendezvény, vagy pedig hát most így jött ki?
Nem, ez most már évek óta ezt a formát választottuk. A vasárnap az azért is nem volt annyira jó, mert akkor az olyan pihenő nap legyen az a közönség, legyen az a zenekari tag. Meg gondoljuk el, hogy befejezzük este 10-kor, és vasárnap este utazik haza, és másnap reggel munkába kell menni, az nem volt túl szerencsés. Itt viszont szombaton 10 órakorra befejeztük, hát még ugye Soltról jöttek a zenekar, az 2,5-3 óra út, és másnap azért nem kellett dolgozni menni, nem kellett időbe odaérni valahogy, volt ideig pihenni a zenekari tagoknak magukat. És egy hétvégén a közönség szempontjából pedig úgy gondoljuk, a szombata az olyan felszabadult, amikor elindulnak és akik kicsikét kikapcsolódnak, eseményeket keresve.
Tehát a péntek az az előkészület, ugye akkor bejátsza magát, akár legyen néptáncos, akár legyen fúvós, vagy bárki, de a szombat az a gála most már, hiszen a vasárnap azért csak pihenőnap kell, hogy legyen. Ezt én most már lassan megszokom. Igaz, hogy az én időmben, meg a mi időnkben a vasárnapra volt koncentráltatva. Ez lehet az a politikai oka is volt azelőtt, hogy oda tettek rendezvényeket. Nem érdekes, nem fontos. Az a lényeg, hogy megtalálták a helyét a rendezvényeknek, úgy veszem észre.
Igen, a pénteki nap az úgy alakul, hogy ugye jön egy külföldi csoport, vagy akár kettő, akkor már ők csütörtökön megjönnek, és hogy nekik is legyen egy kis szabadidő. Pénteki nap akkor az csak este kell, hogy fellépjenek, mégis hogy történjen valami, és akkor mi is akkor játszunk, közös műsort adunk egy egész estét, és akkor ez így nekünk ez egy fontos lépés, mert másnap szombat délőtt, ami a zsúriban van, ott csak a vendég zenekarok lépnek fel, mert nekünk a zenekari tagoknak egyébként nagyon sok feladatunk volt, főleg szervezés és fizikálisan oda tenni a dolgokat, és ebben nagyon sokat segítettek a zenekari tagjaink, akiknek hálával tartozunk.
Szívesen jönnek sok helyről, hiszen bemehetnek a zsúriba utána fürödni. Ugyanez van a bagácsi futásoknál is, meg sok helyen a fürdő az egy vonzerő, ott is, meg a közönség is akkor oda megy. Ez annyiből jó, ugye?
Igen, ez természetes, tehát ha egy zenekar elmegy valahova, akkor ne csak a szereplés legyen, hanem motiválja a szereplőket, még plusz más lehetőség is, és a fürdés élmény ez még hozzátesz a zené élmény mellé.
És akkor a zsúri ligetet, hogy ítéled meg, az megfelelő, jó hely arra, hogy ott szó legyen?
Kimondottan. Ez annyira jó felépített, úgyhogy én támogatom, és ezután szívesen megyünk oda, mert ott van tér, rálátás, hely, és szép. Meg van alkotva, zöld terület is van mögöttünk, de ugyanakkor ez a, amik vannak, az nagyon jó együttest képet alkot.
Hát köszönöm szépen, Zoli. Többszöri nekifutásra azért csak sikerült befejeznünk egyelőre ezt a beszélgetést. Gratulálok, és hát azért a munka melletti pihenést is. Hát mikor nyári szüneted is van, de itt a voltatban nincs szünet.
Hát ideig volt a munka, most jön majd a, mostantól jön a pihenés része, úgyhogy majd egy kis horgászatot majd bevezetek mostantól kezdve.
És akkor mikor zenélsz?
Hát hétvégente, amikor, ha hívnak, akkor megyünk zenélni.
Panyi Zoltán a mezőkövesdi fúvózenekari és mazsolett fesztiválról szólt. Következőkben Petrilla Attilát hallják.
A Szatmári Nagytájnak az Erdőhát nevű területe, és konkrétan Garbóz településtől vagyunk, olyan másfél kilométer a hármas határ térségében, már bent a tájvédelmi körzetben.
És egy gát tövében, hogyha hogyan?
Így van, a Kistúrnak a egykori régi gátőrházában vagyunk most.
Na most az, hogy én hogy kerültem ide, azt el tudnám mondani, de az nem érdekes, de... Hogy találtad meg ezt a helyet?
Hát 30 évvel ezelőtt olyan helyet kerestem, ahol lehetőség szerint több élőhely találkozik, ugye itt rétvízerdő együtt van, A Kistúr folyó nem veszélyes víz, tehát lehet benne nyugodtan fürödni, úgyhogy így kerültünk ide erre a helyre, és akkor először természetvédelmi táboroztatás ment, később, amikor már nagyon sok visszatérő gyerek volt, tehát 3-4-5-ször visszatértek, akkor délelőtt megmaradt a természetvédelmi növény állatismeret, délutánra pedig valamilyen történelmi tematika lett. Így aztán volt honfoglaláskori tábor, török hódoltságkor, a 48-as tábor, betyárokról, pásztorokról, néprajzi tábor, tehát ilyen vegyes dolog. Aztán ugye 4-5 évente ismétlődött az egész, addigra kifutott az a generáció, akik többször visszatértek.
Ugye azért ez gyönyörű hely, hogyha a hallgató látná tőlünk, úgy egy kicsikét keletebbre a határon túl, már talán, hogyha jól tudom, a nagyszülősi hegyek látszanak.
Igen.
Gyönyörű, szép táj az is, itt pedig a Kistúr partján csend van, nyugalom, hát, ugye?
Abszolút nyugalom van, nem is volt ez soha másképp. Itt a legnagyobb rendzavarás esetleg lehet, hogy cigarettacsempészek rohangálnak a határőrmeg mögötte, de itt hál' Istennek az ebben csempészet az nulla.
Tehát a cigit hordják.
A cigit hordják, igen, de most már az sem nagyon, mert ugye Ukrajnából jött a cigaretta, már ott se igen hiszem, hogy nagyon megmerik közelíteni a határt.
De nehéz, mert hát ugye határőrizet van, és mellette pedig hát nem engednek senkit, jókor nem most már.
Hát
mert
hát
ugye a nők nem jönnek, a férfiak pedig már a többség átjött, aki tudott.
Hát aki nem,
azt meg elfogja.
Kint harcol, vagy már fekszik a föld alatt.
Hát sajnos, gyönyörű tájról van szó, de titeket az kapott meg a táj, nem pedig maga az itteni kulturális örökség, mert a természeti örökség az egy kicsit erőteljesebb.
Hát így van, ugye ez határövezet volt a rendszerváltás, igen, most is határövezet, csak rendszerváltás előtt itt nem mászkálhatott senki, így aztán megmaradtak azok az értékek, amelyeket most meg tudunk mutatni a gyerekeknek, hogy már megnézhetjük közel mehetünk.
Ja, igen, a határhoz közel, de oda, nem a román határhoz, átjárható, hát most jöttünk át, tehát ott már a sorompót is lebontották. Igaz, hogy még ott van a vasdarab, ami volt régebben sorompó, az utat megcsinálták olyanná, amilyenné lehetett tenni, úgyhogy a két település között nyugodtan lehet sétálgatni, de gyerekeket nem viszitek máshová, itt is nagyon jó, ugye?
Hát azért kimozdulunk innen nyilván, tehát minden nap kirándulást teszünk egyszer a rétre, egyszer a vízpartok mellé, egyszer az erdőbe, és akkor ott olyan növényeket, állatokat, meg összefüggéseket próbál megmutatni, ami ott mutatható be.
Mondtad, hogy 30 évvel kezdtétek, hát feleségeddel együtt akkor még elkezdtétek, és hát most már két tábor között vagyunk, ugye, és mondott, hogy valószínű, hogy az utolsó tábor lesz, mert beleutál, vagy pedig már a nyugdíjasként már nem érdemes.
Nem valószínű, ez biztos. Tehát már az ingatlan is meg lett hirdetve, eladásra kerül. 30 évet csinálom, meg is öregettem, nem is nekem való már, rengeteg már vele az adminisztrációt, most már csak nem is tudom, talán a szomszéd boltosnak nem kell jelenteni naponta online. Már itt ANTS-től kezdve az ENTAK felé minden üvé kellene jelenteni, vagy kell jelenteni.
Hát akkor kemény dolog most tábort szervezni most már, pláne annak, aki még a szabadság idejében, mikor szabadon lehetett ezt tenni, mert belemutál akkor. Meg hát ugye a mindenfajta adminisztráció folyamatosan növekszik. De azért nem fogod sajnálni, 30 év azért.
Hát nyilván hiányzott fel, hogy fél életemet itt töltöttem, legalábbis a nyarakat. Pillanatnyilag úgy néz ki, hogy olyanok fogják megvenni, akik egyébként évek óta itt táboroztak, csak mostan felnőttek, és azt mondták, hogy nekik olyan sokat jelent ez a hely, hogy inkább megveszik csak, hogy még jöhessenek ide ilyen baráti összejövetelekre.
Ez egy jó pár embert el tud látni, hát mennyi 30-40-et, simán egy busznyi gyereket,
van,
ugye?
Így van.
De hát azért a szervezés akkor is kell, hogyha mindig hasonló iskolák jönnek, ugye, mert mondhatod, hogy két iskolás csoport, akik már évek óta jönnek, ugye 30 év, hát azok már nem azt mondom, öreg emberek, de középkorú emberek már, akik itt voltak, 40-50 között
hát,
vannak.
Igen, de most ezt úgy kérdezik, hogy az az iskola, konkrétan Kecskemét, 26 éve jár, nyilván a gyerekanyag cserélődik, a tanárok nem, illetve olyan gyerekek, akik most már 22-23 éves felnőtt dolgozók, azok is eljönnek sokan, de már nem mint táborról, tehát részben táborozók, de inkább úgy, hogy segítenek a gyerekcsoportot hozó tanár, egykori tanároknak itt a programokban.
mennyivel másabb ez, mint egy olyan tábor jelleg, ahol nomád körülmények között élnek. Vagy itt is majdnem ugyanaz, csak hát legalább meleg van, hogyha hideg van kint, hideg van, hogyha meleg van kint, tehát azért a falak védenek, tehát egy kicsikét úgy tűnik, mint hogyha komfortosabb lenne, mint egy olyan nomád tábor.
Hát ott a függ, hogy mit egy nomád tábornak, tehát itt már nem sátraznak, itt fürdőszoba van, melegvizes zuhany, angol vécé, tehát ez már inkább nevezném fél nomádnak, mert a nomád az, hogy sátor, aztán bokorvás, egy gödöröt össze odapakol, tehát ez a nomád, de ez már nem az, hogy nem is lehetne, tehát előírások vannak, ja, hogy miket kell biztosítani.
Tehát már a nomád tábort nem is engedne, gondolom.
Nem tudom, lehet, hogy igen, én nem csinálok.
Jó, én Nagy Mihály, Mező Nagy Mihályon voltam, fél nomád volt az is azért, mert sátrakban, de azért a vizet, áramot tudtak. Igen. Itt nektek pedig van minden? Még net is van?
Ahogy, de azt kéne még. Isten őriz, hát nem azért jövök el a városból, meg hogy itt internet legyen, szólni is róla, hál' Istennek még sokszor megfelelő térerő sincs. Úgyhogy itt a nem is nagyon telefonálgattak, itt a gyerekek meg játszanak a telefonon, mert van annyi program, ami leköti őket, a társaság, a esti tábortüzek, a labdajátékok, a kártyázás, a beszélgetés. Igazából itt nem nagyon szerik el a telefon, tehát nincs az, amiről annyit lehet hallani, hogy más se csinálnak, ők csak nyomkodja a kütyüjét.
Tehát ez az egyik dolog, hogy távol a várostól, a másik dolog pedig közel a természethez, de nagyon közel, mert gondolom, hogy a gátra kívül valaki számolgathatja a csillagot, amennyit lát.
Így van, hát ugye itt azért nincs fényszennyezés, ha már a csillagról beszéltünk. Itt este egyesül meg tudod számolni, vagy amikor hélőstökös, ugye itt Magyarország láthatót, akkor itt állt épp a fasor fölött. Tehát csillagászati jellegű programok is vannak, amennyiben olyan tábor van, hogy ezt igénylik, akkor van ilyen alapvető csillagképeinek a bemutatása, egy-két csillagászati fogalom. Itt jól látható minden.
Fényszennyezés. Jó, mondjuk állatok vannak körbe-körbe, úgyhogy lehet hallgatni valószínű a teljes vadvilágot, ami itt előfordul, a vízparti állatok, a élőlények, erdőt mondtad, mezőt mondtad a legelőtt, tehát...
Hát itt van egy juhászat, de bejönnek az őzek, szürkegén volt bent, tegnap itt szaladt egy mezei nyúl a töltéstetőn, tehát ha az ember itt viszonylagosan csendben, akkor sok minden állattal találkozhat. Ha meg kimegyünk, meg mondjuk a madárgyűrűzés kapcsán, mert folyamatosan megy a madárgyűrűzés, akkor olyan érdekességet is meg tudunk fogni, például most tegnap előtt fogtunk jégmadarat, ami a vízparton természetes lenne, de ezt egy bokrosban fogtuk meg, ami abszolút nem az élőhelye. Tehát ez is mutatja, hogy madarat szinte mindent lehet fogni már.
Ugye a madárgyűrűzés az azért egy szakmai dolog is, oda kell olyan, mint a feleséget gondolom, hogy ő, aki tudja pontosan, meg hát megvan az igazolványa. El van húzva valahol a háló, mert én nem láttam még.
Hát az a jó, hogy te nem látod, meg a madár se látja, azért repül bele. Egyébként 7 helyen van most háló felhúzva, de van, ahol dupla háló van egymás mellett. Pont ez a lényeg, hogy ne látszódjon, mert olyan helyre húzod, ahol egyébként a madár is mozog, azt egy csak ott van a háló, és megfogja. Kiszedjük, gyűrűzés, határozott gyűrűzés. Hát nyilván ezt olyan végezhet, akinek madár gyűrűzési vizsgája van, az sokkal nehezebb, mint egy jogosítványszerző vizsga, egyébként sokkal alaposabb.
Hát gondolom, hogy még a kamion sofőr.
És nem kerül félmillióba.
Hát jó, nem kerül, de hát azért tanulni kell. Legalább 2-3 évet azt mondták,
hát, igen,
hogy
meg, így van.
Amíg a vizsgára bocsátható.
Ez így van.
Mert hát ugye élőlényekről van szó, és néha-néha védett madarakról.
Hát kivétel nélkül. Egy-két dolog van, egy-két mondjuk balkáni gerlem, ami nem védett, de a 428-ból mondjuk 420 az védett.
Ja, ha kint van a háló, akkor ellenőrizni kell. Óránként ellenőrzitek?
Főszabály szerint óránként megy, ha nagy meleg van, akkor fél óránként, vagy egyszer össze is húzzuk, meg ha nagy hideg van mondjuk, és télen gyűrűzünk, bár akkor nincsen tábor, az szintén fél órás ellenőrzés, vagy ha mondom extrém hideg van, ami már itt Magyarországon nem nagyon van, akkor nem is húzzuk szét a hálót, mert nem jó a madárnak túlhűl, másik esetben ugye túl forrósodik.
És éjjelre összehúzzátok?
Összehúzzuk a háló zsinóra, így van. Utolsó ellenőrzés sötétben megy fejlámpával, éjszak ezek a kis énekesek nem mozognak, de össze is szoktuk húzni, és akkor a hajnalban, amikor pirkad, akkor szét a hálót, mehet bele a madár. És ugye akkor éhesek, mert egész éjjel nem ettek, úgyhogy a kora reggeli fogás, mondjuk a nap felkeltétől, mondjuk azt megelőzően egy olyan 9-10 óráig akkor a bőséges, meg délután, amikor a vacsorához ülnek le a madarak, vagy vacsorához röpülnek.
Tehát újrafogás is van biztosan, de mindegyiket meggyűrűzitek.
Igen.
Most ezt jegyzőkönyvezni is kezdett, akkor egy ember eljátszadozhat vele.
Hát, ugye többen mennek ki kiszedni, hogy azért ha van benne 20-30 madár, akkor az gyorsan kikerüljön, belekerülnek egy kis vászonzacskóba, mert az puha és levegős, bekerülnek a gyűrűzési pontra, az olyan 100-150 méterre van a hálóktól, hogy ne is zavarja, de elég közel is legyen, és akkor mennek egy hivatalos nyomtatott füzetbe, hogy mit fogtál, hol fogtad, ivarra, kora, faja nyilván, megkapja a gyűrűszámot, és rá a gyűrűt, aztán mehet is.
Van még olyan madár, ami nincs meggyűrűzve itt a környéken?
Hát biztos van, mert azért minden évben a szaporulat, de csak egy része kerül bele. A vándorlók, vonulók is ugye jönnek, sőt most éjszakánként már baglyokat fogunk. Baglyot, nappal, vércsét, egerészővet, ezek különleges anyagból, nagy magasságú, erős hálók, és ugye van benne egy csali madár, egy műanyag bagoly, meg oda teszed hozzá a hangot, és akkor ugye a vándorlásban lévő bagoly azt látja, hogy ott ül valaki, akit ő nem szeret, hogy ott üljön, és rávág, de hát előtte ott van a háló, és a hálóba ugyanúgy bele tekeredik, mint egy énekes madár, csak hát itt a lukbőség jóval nagyobb, mint egy énekes háló.
Hát meg erősebb háló.
Meg sokkal erősebb, így van, mert az szétrugja, mint a pejvát.
Egyébként mennyire ismert már a gyerekek közt, akik voltak táborban, a gyűrűzés, vagy akkor tanulják meg, mert mindig újabb és újabb kapat.
Inkább azt mondom, hogy hallottak már róla, részleteket esetleg tudnak, vagy jó, vagy rosszul, de itt mindig elhangzik a új csoportnál egyáltalán, hogy hogyan kezdődött ez a gyűrűzés, hogyan jelölték az első madarakat még Plinius idejébe, aztán ugye, hogy lett a 1900-as elején a Mortensen-féle alumíniumgyűrűs jelölés, mit, miért, hogyan csinálunk, és itt láthatják is, ott állnak az asztalnál, nézik a madarat, fényképezik, látják, hogy hogy írjuk be. Tehát, ha itt figyelt, akkor van egy összetett képe arról, hogy miért gyűrűzik, és hogyan gyűrűzik, és milyen adatokat lehet ebből szerezni főleg.
Hát gondolom, hogy ez alatt a 30 év alatt volt már egy pár olyan ember, aki utána úgy madarász lett, mert hát végül is a gyakorlatban lehet megszerezni a tudást, nem pedig az elméletben, és akkor az a tudás, amit én fogok elvégezni, és meg tudom tenni. Vannak azért, akik követtek?
Hát ugye azért a javarészét nem tudom nyomon követni, hogy mi lett belőle, mert hogy Kecskeméten, Dunakeszi, vagy össze-vissza mi lett, de vannak olyanok, akiket tudom, például a erdészetnél is volt olyan kollégám, aki szakörösön volt, táborba volt, kiváló erdész, kiváló lelkületű hozzáállású vadász lett belőle. Közösen csináltunk itt táborokat is annak idején ezzel a fiúval. Tehát őről a tudom, meg hát néhány másik is. Még nem is feltétlenül kell, hogy madarász egy Isten őrz, hogy mindenki madarat akarjon gyűrűzni, de olyan lelkülettel mondjuk autószerelő, vagy vízgázszerelő, hogy a természet iránt, meg annak a problémája iránt érzékenyen reagál.
Tehát fogékonyabbak lesznek bizonyos problémákra, mert aki látta, elengedett egy kis madarat a kezéből, gondolom, hogy évekig fogja még úgy emlékeztetni az, hogyha egy madár volt, egy hasonló madár, meg végül is nektek se az a célotok, hogy mindenki az legyen, mindenki madarász legyen, de hogy a természetet kedvelő, szerető, nem azt mondom, hogy őrző, védő, meg ilyenek, csak szerető, mert azok a szavak már kezdenek kikapni, ez az őrzés és a védés, hogy a természetet hagyni kellene a saját maga módján, természetesen az emberrel együtt, mert azért ne legyünk olyanok, hogy olyan zöldek vagyunk, hogy zöldebb a zöldnél, mert a cél mindig az élővilágnak a úgymond sokszínűségét megőrizni. Itt sokszínű, ezen a részen.
Igen, tehát jó mondod ezt, hogy élni és élni hagyni, tehát ez lenne a cél. Hát ugyanazok a változások érintik ezt a területet is, mint az országnak általában a többi részét, ez a szárazodás, a klímaváltozás, a időnként megjelenő nagy intenzitású, nagy erejű szélviharral, törésekkel járó viharok, amik fészket sodornak le, madarakat vernek a fákhoz, kiszáradt holtágok, ugye 2022 most is, tehát a vízhez kötődő fajok száma nagyon lecsökkent, a rétnek a madarai a faj és egyes száma nagyon lecsökkent, amelyek tartják magukat, és nincs csökkenés, és talán még ha egy minimális növekedés is, az az erdőhöz kötődő madarak. Nem feltétlenül csak azért, hogy az erdőterületek mennyisége ugye növekszik az országba, hanem azért, mert az erdei madarak zömében nem hosszú távú vonulók, tehát vagy itt maradnak Magyarországon, vagy a kontinensen belül minimális észak-déli mozgás végeznek. Nyilván egy fecskei gólya, ami 20-30 ezer kilométeres oda-vissza utat tesz meg, az több veszélynek van kitéve, mert olyan országokon megy át, mondjuk olaszok, franciák, aztán Szele-Arábia, ahol ölik, vágják, megeszik, lelövik, nyelvét kihúzzák, abból sem konzervet, tehát a művelt franciák például. Tehát majd, hogy úgy nem néz ki, hogy itt közép-kelet-európai országok megvédik azért, hogy nekik legyen mit zabálniuk.
Részeken az erdők, illetve hát a védett területek szinte kipusztultak.
Igen.
A természetkárosítás termelés miatt. Ha vadászok jönnek, most már itt láthatják azt a fajgazdagságot, ami ők már 2-3-400 éve úgy tönkretettek. Igen. És hát azért van nekünk mit védenünk. Annak ellenére, hogy nem nagyon szeretem ezt a dolgot, hogy védeni kell, de igazából ezt meg kell őrizni mindenképpen.
Mondjuk, hogy hagyni őket is élni.
Igen, ezt már megegyeztünk.
Jó pár évvel ezelőtt egy német vadász mondta, nagyon okosan egyébként, hogy azt mondja, a mi törvényeink erejével, mert erősebbek voltak akkoriban a természeti törvények, kellene védeni azt, ami még nektek megvan, mert ők már védhetik, de már nem nagyon van mit.
Nem nagyon lehet. Hát, pár fajt vissza lehet, hallottam egy-két fajról, ami sikeres volt, de óriási pénz.
Hát egy faj nem azért tűnik el, mert úgy döntött, hanem azért, mert nincs meg az életfeltételei. Annyira szövevényesek ez a dolgok, hogy azt mondom, hogy hát most már ezeknek megvan elég kétséges, illetve megváltoztak a termelési viszonyok, tehát mondjuk betelepítenek egy adott élőlényfajt, amiről kiderül, hogy mondjuk itt konkrétan a hód, hogy persze nagyon jó, hogy van, csak hát termeli az erdőket. Vagy most emlegetik, hogy milyen jó lenne a medve, hát rohadtul nem lenne jó, mert most már nincs neki megfelelő méretű élőhely, biztos, hogy be fognak törni a tanyákra, a kint legeltető állatokra rátámad, az őt védelmező pásztorra, tehát nagyon meg kell ezt fontolni, hogy mit telepítünk be, mert ha az eltűnt innen 1-200 éve, akkor az nem véletlenül tűnt el.
Azért a középkor vége felé, amikor ezek a fajok mind-mind együtt éltek az emberekkel, akkor nem volt olyan nagyon nagy a népsűrűsége az embereknek sem. Akkor talán 2 milliárdot sem értük el, most már 8,5-nél tartunk, tehát az ember szorítja kifelé őket, mert mindenüvé betont tesz már, mindenüvé olyan dolgokat, amit kárnak mond, amikor feltörik a kis vadászházát, és kiszedik a hűtőből a medvék, akkor az nem azért van, mert a medve gonosz, hanem azért, mert arra a területre tévedt az ember, vagy foglalta el. Hát ugye most igazából nem itt nálunk az az egy-két megjelenő átcsámborgó medvéről van szó, hanem az erdélyi igen. dolgokról, ahol ott most már ilyen nagy pusztításhoz, hogyha bekapcsolom esetleg a valamelyik internetes dolgot, akkor már hoz rögtön egy vagy medvetámadást, vagy igen. pedig egy olyan. Ott már nagyobb a sűrűség, az ember sűrűség, mint kellene, vagy a medve sűrűség.
Hát az biztos, hogy úgy fog járni, mint a lemingek. Tehát olyan mértékben megy a szaporodás, hogy ezt nem fogja bírni a bolygó, és nem mondhatod azt egy bangladesinek, hogy neked nem jár a két kocsi, meg a klimatizált lakás, és csak a kanadainak jár, vagy a franciának. Ő is van, nekem is jár. Hát most, már most sem bírja el a bolygó, ahányan vagyunk. Hogyha az igények növekednek, és joga van hozzá, hogy igényei legyenek, azt nem. Tehát minden állatfajnak volt egy felfutási időszak, aztán kipusztult, vagy nagyon minimálisan csökkent a száma, mi sem leszünk kivétel. Csak hát ez nekünk jobban fog fájni, mint amikor a trilobiták pusztultak ki.
Hát igen, csak hát addig az embernek észen kellene, vagy észhez kellene térni. Ugye nem csak ez a probléma, hát nem, itt sem leszünk mi ilyen kevesen. Egészen biztos, hogy a migráció azt nem lehet megoldani a mostani módszerek között. Ők pedig azt mondom, akik jönnek, amit mondtál, az igényszintet, azokat felemelik, és azt kielégíteni már nehéz lesz. Hát nem, a politikában nem megyek bele, inkább a természetvédelembe, de a természet része az ember is.
A történelem mutatja, hogy amikor egy társadalom, egy kultúra elpult, akkor azt mindig elsöpörte egy harcosabb, keményebb, szikárok kultúra. Hát most ezt élik meg ugye Nyugat-Európába, hogy bejönnek a harcosok, és az itteni puhányokat el fogják söpörni. Amikor megtelik Németország, vagy megtelik mit tudom, Kréta, akkor majd jönnek tovább. Ott nem egy-két gyerek van, mint nálunk, vagy egy se, hanem 6-8. Folytassam?
Azt hiszem, hogy ezt naponta hallhatjuk, de hát hallhatjuk az ellenkezőt is, hogy joguk van, ugye? Tehát az az oldal, amelyik azt szeretné, hogy őket politikailag támogassák, azok beengedik. De ugye ez így van sajnos, de a természetet én még mindig féltem. azért, mert ők még kevésbé lesznek természetvédők, mint az nyugat-európaiak.
Megoldják ezt az európaiak is egyébként a élővilág kipusztítását, ha mással, nem a kemikáliákkal. Ugye nyilván ennyi embernek már olyan termelési módszerek kellenek, hogy legkevésbé sem érdekli őt, hogy mi van a természettel, mert neki meg kell termelni a 8,5 milliárd embernek a ennivalóját, mire befejezzük ezt az interjút, már 9 milliárd, mire te hazamész, már 9,2, na hát erről van szó.
Most már termelés nem folyik, hanem gyártás folyik. Élelmiszert gyártanak. Épp Balogh Péterrel beszélgettem, hogy ő is úgy van vele, hogy rengeteg dolgot kell ahhoz bevinni, hogy úgy tűnjön, hogy az a termelés gazdaságos. Na de az infrastruktúrát megoldani, üzletektől kezdve feldolgozóipar, adnak épületek, energia, stb. És akkor a végén ott vagyunk, hogy az a sima legeltető, ami itt van, ugye épp a hátunk mögött a juhokat, a legeltető állattartásra tartják, úgy nem érné meg, dehogy nem éri meg. Úgy nem éri meg, hogy nagy tömegben rengetegért, hogyha a fajlagos költséget hozzászámoljuk, sokkal több lesz, mint itt legeltetni. Ugye?
Hát én ezt nem értek, mert ebben nem nagyon akarok nyilatkozni.
Hát azért de látod.
Azt el kell felejteni, amit sokszor lehet hallani, vagy akár írásba is adják a hülyeségüket, hogy hát a régi emberek azok, hogy megbesülték meg a természeti népek, nem, ugyanúgy nem besülték meg a környezetet, csak nem volt lehetőségük elpusztítani, mert a termelésük nem állt olyan szinten. Nem volt traktoruk, ekélyük, hogy pusztítsák. Tehát amíg vadászott, akkor is volt, hogy többet vadászott, mint kellett volna, de nem volt a kezében olyan eszköz, hogy tönkre tegye a környezetét, ahogy megkapta, meg is tette. Ott van Afrika, ott van Dél-Kelet-Ázsia. Amikor a technika, a technológia már a rendelkezésre állt, nagy ívbe tettek arra, hogy annyit fogunk használni, amennyire ne felejtsük el. Hát a haszonszerzés az mindent felülír. Mindegy, hogy ázsiai, afrikai, európai, teljesen mindegy.
Hát ugye mindig itt kötünk ki a végén a pénz. Ugye azért vadászik többet, azért viszel több elefánt agyarat, vagy bármi vízilót, ami éppen kapós, ugye amiért pénzt adnak. Mert hát mindenki, legalábbis a többség a pénzre hajt, mert hát a világot kiirányítja. Nem is kéne beszélgetni.
Mindig is az irányította, csak hol hatalomnak hívják, hol pénznek mondják, hol dominanciának, de a fő mozgatórugó mindig az ott, hogy én, az ego, én legyek az, aki majd megmondja, hogy mi lesz.
Hát igen, ugye a nemzetek is hasonlóképpen működnek, mint az többi ember, hogy pénz, és akkor nekem pénz, és akkor én akarok több fegyvert gyártani, többet eladni, stb. De ezeket inkább a madárhangokat jobb hallgatni, mint néha-néha ez.
Mint akár minket most, mert
persze,
csak az elkeseredést fogja a rádióhallgató hallgatni.
Nem vagyok elkeseredve egyébként, mert amíg vannak ilyen emberek, akik itt vannak, majd, és amikor, majd jönnek.
Majd amikor 8,5 milliárd ilyen ember lesz, aki így beszél, akkor lehet optimizmus okunk, addig nem.
Petrilla Attilát hallották a keleti végekről, egy táborról. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3:10-től, és este 21:10.